A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köztünk marad, az Érdefem szolgáltató magazinja.
Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a Köztünk marad 255. adását hallják november 16-án szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Ma köztünk maradt, hogy szülők iskolája indult az érdi Kőrösi Csoma Sándor általános iskolában. Az első foglalkozás témája az iskolakezdés volt. Ezzel kapcsolatban ad majd tanácsot Varga Lászlóné Géci Barbara, a Pest megyei pedagógiai szakszolgálat érdi tagintézményének vezetőhelyettese, az Érdefem 101,3 hallgatóinak is. Aztán egy jövő heti programot ajánlunk a figyelmünkbe. November 20-án van a Gyerekjogok Világnapja. Ebből az alkalomból egy egész napos előadássorozattal készül az UNICEF Magyarország. Hogy pontosan milyen témákban, arról kérdezzük majd a szervezet kommunikációs szakértőjét, Kordos Szabolcsot. Aztán egy érdi programot is ajánlunk, aminek a segítségével mindenki saját kezűleg készíthet szeretteinek karácsonyi ajándékot. A Parkvárosi Közösségi Házban ugyanis december 7-én karácsonyi ajándékgyár lesz. Végül egy sokakat érintő, mégis érzékeny témára evezünk majd. A pánikbetegségről lesz szó, illetve egy nőről, aki nem csak ezt, de ezzel együtt még egy tucat más nagyon kemény harcot vívott meg, és került ki mindebből, megerősödve, győztesen. Azóta másoknak segít, hogy ők is szembeszálljanak a betegséggel és a nehézségekkel. Tamás Ritával, a Ne pánikolj, sportolj című könyv szerzőjével beszélgetünk majd. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk.
Érdefem 101,3. Friss hírek, friss zenék. Érdről szeretettel.
Lead me lonely. No wind is too good to fall from grace. If she lets go.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
A szülők is az iskolapadba ülhetnek most már havonta egyszer a Kőrösi Csoma Sándor általános iskolában, és most nem a szülői értekezletekre vagy az SMK-kra gondolok, hanem szülők iskolája indult az iskolában, ahol a gyerekek tanulásával kapcsolatban tartanak érdekes előadásokat. A héten tartották az elsőt, ahol az iskolakezdésről beszélt Varga Lászlóné Géci Barbara, a Pest megyei pedagógiai szakszolgálat Érditag intézményének vezető helyettese. Őt kértük meg, hogy ossza meg ezzel kapcsolatos tanácsait az Érdefem 101,3 hallgatóival is. Varga Lászlóné Géci Barbarával beszélgetünk, a Pest megyei pedagógiai szakszolgálat Érditag intézményének igazgató helyettesével, méghozzá azért, mert hogy indult egy szülők iskolája a Kőrösiben, ahol az első alkalommal magáról az iskola kezdésről beszélgettél a szülőkkel, és itt végülis, ahogy nekem lejött, egy hármas dologra hívtad fel a figyelmet, alvás, étkezés, mozgás, témaköreiben próbáltatok kicsit utána járni annak, hogy mikre érdemes odafigyelni.
Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Valóban meghívást kaptam a Kőrösi Csoma Sándor általános iskolába, és az iskola kezdés volt a téma. Első és második osztályos gyermekek szülei vettek részt az előadáson. Tudjuk, hogy az iskola kezdés az egy óriási változás minden gyermek életében, illetve nem is csak a gyermekekében, hanem a szülőkében is. Nagy változást jelent az, hogy minden nap, napi rendhez, rutinhoz kell szokni, hogy jóval több a szabály, amit meg kell tanulni a gyermekeknek. Tehát nem egy könnyű időszak, amikor a gyermek iskolába kerül. Óriási a változás az óvodához képest. Amire érdemes ilyenkor odafigyelni, természetesen az, hogy azért az otthoni napi rutin megmaradjon, és hogy testileg is jól érezze magát a gyermek az iskolában. Tehát gondolok itt arra, hogy meglegyen a megfelelő alvás szükséglet, hogy kielégítő legyen a táplálkozása, erről is beszélgettünk, hogy megkapja a megfelelő tápanyagokat a szervezet, és természetesen ugye, alkalmazkodni kell az iskolai elvárásukhoz, és hát nem mindegy, hogy a képességek terén hogyan alakul a gyermek. Az első osztályban még nehéz megítélni azt, hogy milyen nehézségek adódhatnak majd, bár sokszor ez ugye már óvodában kiderülhet, de gyakran csak az első vagy a második osztályban kerül kezdőre, hogy milyen problémák jelentkeznek, vagy jelentkezhetnek a tanulás során. Nagyon fontos a gyermekeknek a mozgásfejlődése. Én mozgásterapeutaként dolgozom elsősorban, és kifejezetten hangsúlyt fektetnék arra, hogy már egészen pici kortól, különösen az óvodás élet során megfelelő mozgásmennyiséget kapjon a gyermek, hogy biztosítva legyen számára az idegrendszer optimális érése, fejlődése a mozgás által, hiszen tudjuk, hogy a mozgás nagyon meghatározó az idegrendszer érésében és annak fejlődésében.
Hány óra alvás kell minimálisan mondjuk egy ilyen korú gyereknek ahhoz, hogy tényleg kipihenten ébredjen másnap és jól tudjon teljesíteni az iskolában, vagy egyáltalán oda tudjon figyelni?
Hát azt tudjuk, hogy ugye nyugodt pihentető alvás nélkül elképzelhetetlen az, hogy derűs aktív ébrenlét legyen. 6-7 éves gyermeknek kb. 12 óra a napi alvás szükséglete, vagy 12 éves gyereknek már inkább 10-11 óra.
És ugye azt is elmondtad, hogy mi lehet annak a veszélye, hogyha ennél kevesebbet alszik, hogy akkor kimarad neki egy olyan jelentős szakasz, ami pont hogy kellene.
Egyrészt igen, tehát az alvás ideje alatt ugye termelődnek olyan hormonok, amik segítik a napi élmények feldolgozását, ezért felelősek. És hogyha nincs megfelelő alvásmennyiség, akkor ezek a hormonok felhalmozódhatnak az idegrendszerben, és akár depressziót, szorongást okozhatnak. Illetve nagyon-nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag alvás alatt rögzülnek azok az emléknyomok, amik napközben érik a gyermeket. Ugye beszéltünk arról, hogy az agykéregben tárolódnak 3-6 percig ezek a napi információk, illetve a kapott információk. Nagyjából fél óra múlva átkerül az információ a hippokampuszba, ez az agynak egy területe, és alvási idő alatt gyakorlatilag itt a hippokampusz és az agykéreg között egy folyamatos oda-vissza áramlás során röpülnek ezek az emléknyomok, mik napközben érték a gyermeket.
Az étkezésen belül pedig, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy arra hívtad fel a figyelmet, hogy persze nagyon fontos a kiegyensúlyozott, vagy a minél változatosabb étkezés, sok zöldség, sok gyümölcs, de hogy sajnos ez önmagában ma már nem elegendő, mert hogy vannak arra kimutatások, hogy mennyivel kevesebb tápanyag van ma már sajnos ezekben.
Valóban nagyon sok tanulmánykutatás készült az utóbbi időben ezzel kapcsolatban. Én is olvastam ezzel kapcsolatban a írást, és megdöbbentő a számomra, igen, hogy mennyivel kevesebb az ásványi anyag, illetve a vitamin tartalma a egyes zöldségeknek és gyümölcsöknek. Tehát itt arra hívtam fel a figyelmet, hogy egyrészt tudjuk, hogy kevesebb zöldséget és gyümölcsöt esznek a gyermekek, de hogy ha megeszik a javasolt mennyiséget, vagy azt, amit meg tudnak enni mennyiséget, akkor is kevés ásványanyag és vitamin kerül a szervezetben. Én fontosnak tartom ez a pótlását, mindenképpen erre oda kell figyelni.
És akkor a mozgással kapcsolatban, hogyha mondjuk már iskolába kerül a gyerek, ott ugye neki kötelező lesz a napi egy szerint testnevelés óra, de hogy előtte az óvodásoknál mennyire veszed azt észre, hogy nem sokat mozognak a mostani kisgyerekek?
Hát ez sajnos elég egyértelmű, látható, és tudjuk, hogy a számítógépezés, a tableten játszás, a tévé előtt ülés, a telefonnak a használata, illetve az azon való játék, az borzasztóan lecsökkenti a gyermekek mozgását. Tehát az egyértelműen látható, és mozgásvizsgálatoknál is látható, hogy érinti az idegrendszernek a fejlődését, és káros hatásai vannak. Erről is beszéltem ugye az előadás során, hogy nagyon-nagyon hiányzik a gyermekek életéből a manipulatív tevékenység, az, hogy 3D-ben tapasztaljon meg mindent. Tehát átmentünk egyre inkább abba a világba, amikor a szabadidős tevékenység az 2D-ben zajlik, és hát tört része válik aktív területeknek egy idő alatt. Tehát mindenképpen nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minél többet mozogjanak, és térben tudjanak tájékozódni, irányokat tudjanak differenciálni, távolságokat meg tudjanak becsülni, tisztában legyenek a testsémájukkal, önmaguk felépítésével.
Sőt, valahol azt is olvastam, vagy hallottam, hogy például a mozgás hiányra vezethető vissza például a nem megfelelő beszédérés is. Lehet ebben is valami?
Hát abszolút, itt most Hottingert idézném, aki azt mondta, hogy a gyermek első válasza az életben motoros válasz, és korai életének előrehaladása is motoros válaszokban mérhető, sőt az intelligenciája is még, és később, ugye ez megalapozza majd a szimbolikus megértést, illetve hát akár a beszédre is hatással van. Tehát nagyon-nagyon összetett hatása van, mindenképpen nagyon fontos.
Akkor említetted itt a számítógépeket, a laptopokat, különböző kütyüket. Arról is volt szó, és ezt még nem is mondtam, pedig azért ez is fontos témája volt az előadásodnak, hogy ugye a számítógépekkel, ezekkel a kütyükkel egy olyan villúzást kapnak a gyerekek, ami hát kimutathatóan nagyon rossz hatással van az agyukra.
Nem elsősorban a villúzás, nyilván azt is, de hogy hihetetlen mennyiségű vizuális inger éri őket egy rövid időn belül, ami természetesen hatással van az idegrendszer működésére. Ugye kimutatták, azt is beszéltünk erről, hogy 2 hónapon keresztül napi 2 órai tévénézés az egy komoly szorongást és deprivált állapotot idézhet elő a gyermekeknél. Tehát a túlzott vizuális ingerek feldolgozása terheli az idegrendszert és befolyásolja annak működését.
Sőt, egy olyat is említettél, ami tényleg nagyon érdekes volt, hogy pont azt a képességüket veszélyezteti egy kicsit, vagy fogja vissza annak a fejlődését, ami mondjuk a társas kapcsolatokhoz kellene, tehát hogy megértsék, hogy a másik mit akar tőlük.
Donauer Nándort idézném, aki mondta, hogy túlzott vizuális ingerek úgynevezett fixilációs effektus okoznak a gyermekeknél, ami a frontális neveinek a működését befolyásolja, és pont ez a terület érintette magatartás szabályozásban, viselkedés szabályozásban is. Hát a kettő összefügghet egymással. Hogy az elektronikai játékok, kütyük függőséget okozhatnak, és oda kell figyelni, mert azoknál a gyerekeknél, ahol valamilyen kudarc élmény, nehézség, tanulási nehézség van, sokkal inkább veszélyeztetettek abban az irányban, hogy függőség alakulhat ki számítógépes játékok játszása során.
Mert hogy az meg nekik boldogságérzetet okozhat, vagy ezzel így kompenzálnak?
Van, ezzel kompenzálnak, és komoly problémát okozhat az, hogy utána már nem fog tudni elszakadni tőle, és megdöbbentő, hogy ilyen követelődés is ki tud alakulni ebbe az irányba. Nagyon nehéz ilyenkor megtudnak a dolga.
Szerinted különben ilyenkor, amikor elkezdődik az iskola, akkor nyilván mindenre ilyenkor oda kell figyelni, de mi az a legeslegfontosabb, amit így kiemelnél a szülők számára? Tudom, hogy ilyenkor már sokkal kevesebb időt tud ugye együtt tölteni maga a család, de hogy mégis hogyan adhatják meg a szülők azt a támogató közeget a gyereküknek, ami mindennek az alapja lehet?
Hát én azt gondolom, hogy legfontosabb a közös minőségi időnek az eltöltése, tehát hogy valóban odafigyeljek a gyermekemre, és segítsem, támogassam ezen az úton. Nagyon-nagyon fontos a dicséret, az önbizalomnak a megerősítése, nem is gondolnánk, hogy mennyire. Tehát én azt gondolom, hogy sok feladata van a szülőnek, de legfontosabb az, hogy ott legyen a gyermek mellett lelkileg, és továbbra is megvalósuljon az a központi figyelem, hogy legyen idő a gyermekével.
Az iménti percekben Varga Lászlóné Géci Barbarával, a Pest megyei pedagógiai szakszolgálat Érditag intézményének vezetőhelyettesével beszélgettünk az iskolakezdésről, a szülők iskolája első programjáról. Maradjanak köztünk, mert a zene után az UNICEF Magyarország nagyszabású rendezvényét ajánljuk majd a figyelmükbe.
Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Gyermekek világnapja címmel egy egész napos ingyenes eseményt szervez az UNICEF Magyarország november 20-án az Akvárium Klubban. Lesznek beszélgetések a legnevesebb szakértőkkel, a gyerekek ügye mellett elkötelezett sztárokkal, lesz expo, és persze rengeteg közösségi program is vár minden érdeklődőre. A részletekről kérdezzük most Kordos Szabolcsot, az UNICEF Magyarország kommunikációs szakértőjét.
November 20-ára datáljuk ezt a dátumot, ugyanis ekkor van a gyermekjogok világnapja, és különösebb puszt ad ennek az időpontnak, hogy most 30 éves a gyermekjogi egyezmény, ekkor fogadták el ezt az emberi jogi nyilatkozatot, amely gyakorlatilag a világon élő szinte összes gyermek számára ugyanazokat a jogokat biztosítja.
És akkor ehhez kapcsolódóan gondoltak arra, hogy megszervezik ezt az egésznapos programsorozatot. Tényleg nagyon sokféle program lesz, úgyhogy nyilván azt nem kérhetem öntől, hogy az összeset sorolja végig, de egy párat, hogyha kiemelne, azt láttam, hogy nagyon érdekes témákat fognak ott majd megbeszélni.
Már több éve, harmadik éve egészen pontosan rendezünk ilyenkor eseményeket, valóban elég sokrétű lesz ez a mostani program is, de ami talán a legfontosabb és a mindenki számára elérhető kapcsolódási pont, az az Akvárium Klubban szervezett központi eseményünk lesz. Itt reggel 9:30-tól egészen délután 5-ig várjuk a érdeklődőket, különböző beszélgetésekkel, panelbeszélgetésekkel, talkshow-kkal. A neves szakértők, döntéshozók, szakemberek lesznek majd itt, és ők beszélnek olyan témákról, amelyek mindenkit érdekelnek, aki valaha is volt szülő, szeretne szülő lenni, egészen csak érdeklődik a gyerekek ügye iránt. Például az alternatív nevelésről tudhatunk meg részleteket, ezen kívül az információs korban, a digitális korban, a szülők szerepéről. Lesz egy panelbeszélgetés, ahol a szakértők arra keresik a választ, hogy a válás gyerekkel, hogyan lehet ezt jól csinálni, hogy ez lehet jól csinálni. A gyermekkori traumákról is szó esik majd. A munka és az anyaság kérdésének az összeegyeztetőségéről beszélnek majd a szakértők. Nyilvánvalóan a klímapara is majd a témák között lesz, hiszen rengeteg fiatal foglalkoztat ez az ügy teljesen jogosan, hiszen az ő jövőjükről van szó. Ezen kívül az élménypedagógia is az érintendő témák között van, terápia állatokkal. Olyan kemény témák is felmerülnek majd, mint a gyermekprostitúció, mit tehetünk ellene. Itt mutatkozik majd be az új ombudsman ezen a rendezvényen. Beszélgetünk majd a legjobb gyermekkönyvekről. Megjelennek sztárok, akik ők maguk is jó ügyeket támogatnak. Arról beszélnek majd, hogy miért éppen ezeket és hogyan tudják a lehető legjobban képviselni. Valamint a online zaklatás, a cyberbullying is az egyik fő kiemelt témánk, amely ugye szinte minden gyermeket érint, és nem csak gyermeket, hanem nagyon-nagyon sok felnőttet is, és az erre adandó válaszokról értekeznek majd a szakértők.
Ugye ez fontos kiemelni, hogy ingyenesek lesznek ezek az előadások, ezek a beszélgetések, viszont regisztrálni kell, meddig lehet regisztrálni?
Bármikor lehet regisztrálni, a Facebook eseményünkön, az UNICEF Magyarország Facebook oldalán megtalálják az eseményt, és ott lehet regisztrálni, a helyszínen is lesz erre lehetőség, tehát nem késett el még senki semmivel, és valóban ez egy teljesen ingyenes rendezvény, mindenkit nagy szeretettel várunk.
Mit tanácsol azoknak, akik gyerekkel érkeznének a programokra?
Ez a rendezvény elsősorban gyerekekről szól, de felnőtteknek. Nagy örömmel és szeretettel várjuk a gyerekeket is. Lesz számukra egy játszósarok, valamint lesz egy bőrze is, ahol sok mindent láthatnak, kipróbálhatnak majd. De ettől függetlenül gyermekmegőrzést nem tudunk vállalni, úgyhogy kérjük a látogatókat, hogy ilyen szellemben érkezzenek.
Az iménti percekben Kordos Szabolcs, az UNICEF Magyarország kommunikációs szakértője ajánlotta a figyelmükbe a Gyermekek Világnapja egésznapos ingyenes rendezvényét, amire november 20-án kerül sor az Akvárium Klubban. Maradjanak köztünk a folytatásban is, mert a zene után ahhoz adunk ötletet, hogy milyen saját készítésű karácsonyi ajándékkal tudják idén meglepni a szeretteiket.
Megint egy hazai.
Reményed elve, átkarolt a holdvilág. Nem nyílik többé a szívben bánat virág. Szelíd napfény táncolt minden eső cseppen. Közben pusztító árnyak és démonok dúlták fel lelkem. Felégettem mindent, ó, én az ügyet. csak némán az éjes farkasok közt. Húzódj közel hozzám, már minden rendben, maradjunk örökké így a szél csendben. Húzódj közel hozzám, már minden rendben van. Már minden rendben, maradjunk örökké így a szél csendben. Húzódj közel hozzám, már minden rendben van. A vihar szélén vártál, csak te maradtál nekem. Közben pusztító árnyak és démonok dúlták fel lelkem. Minden tó, én az üldözött, és bolyomtam csak némán az éhes farkasok közt. Húzódj közel hozzám, már minden rendben, maradjunk örökké így a szél csendben. Húzódj közel hozzám, már minden rendben.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Karácsonyi ajándékgyárban tüsténkedhetnek a fabrikálni, korongozni, kézműveskedni szeretők december 7-én délután a Parkvárosi Közösségi Házban, hogy saját készítésű ajándékokkal lephessék meg idén a szeretteiket. Erről és a Közösségi Ház adventi programjairól is beszélgetünk most Szendreiné Takács Gabriella programszervezővel, illetve a Karácsonyi Ajándékgyár két foglalkozás vezetőjével.
Közeledik szépen az adventi időszak, a karácsony. Milyen programokkal várjátok itt az érdeklődőket a Parkvárosi Közösségi Házban?
A szokásos, mindenféle foglalkozással, amit bevezetettem, itt működnek a házban. Sajnos betegség miatt a nagyon közkedvelt Szenyor Öröm tánc az utóbbi időben elmaradt, de annyi jó hírünk van, hogy 20-ától valószínűleg megoldódik egy helyettesítéssel, tehát fognak folytatódni ezek a foglalkozások is. Aztán mindenféle alapítványnak, közhasznú társaságnak, kisebbségi önkormányzatoknak helyet biztosítunk a karácsonyi programjuknak a lebonyolításához. A kicsiket várjuk még november 29-én egy Mikulás lesre a Csigadó zenekarral, aztán december 6-án egy mikulásos ecsetelő foglalkozásra várunk mindenkit, a felnőtteket pedig december 7-én várjuk egy karácsonyi ajándék gyárba, aztán egy adventi koncertünk lesz még, és december 20-án pedig újra megrendezzük a házkarácsonyt, amit tavaly is nagy sikere volt a házban működő foglalkozások jönnek össze egy közös délutánra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk erre a programra is, mert mindenki betekintést nyerhet, hogy egyébként mi zajlik itt egész évben. Amit szeretnék kiemelni, az a december 7-i karácsonyi ajándékgyárunk lesz, ahol egy időben rendezünk meg 5 foglalkozást. Ezekre a foglalkozásokra előre regisztrálni kell, mert a helyszínke miatt korlátozott számban tudunk itt fogadni látogatókat. Lesz egy virágkötő által vezetett asztaldíszkészítés, lesz mézes kalács díszítés, aztán kerámikusnak a vezetésével kerámia ajándéktárgyakat készítünk, illetve saját kezűleg lehet korongozni valamilyen ajándéktárgyat. Aztán egy gyöngyű fűző textil készítő hölgynek a segítségével gyöngyből és textilből lehet ékszereket készíteni, illetve ajándéktárgyat. És lesz egy élményfestésünk még, ahol az elkészült festményt lehet hazavinni.
És akkor gyakorlatilag ide ezekre a foglalkozásokra elsősorban a felnőtteket várják.
Ezekre mindenképp a felnőtteket várjuk, ezt kifejezetten az ő számukra szervezzük, tehát 16 éves kortól tudunk csak fogadni látogatókat, és azért is szükséges előre regisztrálni.
Hol lehet regisztrálni?
Itt a közösségi házban lehet regisztrálni, és ennek itt akkor adunk egy regisztrációs számot, és ezzel a regisztrációs számmal lehet befizetni a részvételi díjat, és így lehet 7-én ide érkezni.
Lehet-e azt csinálni, hogy egyszerre 2-re vagy 3-ra jelentkezik az ember?
Ez nem egy workshop jellegű lesz, hanem azért az elején is mondtam, hogy ez egy időben 5 foglalkozás. Szeretnénk egy minőségi, szép ajándékkal hazaengedni mindenkit, és hát ezt így tudjuk megoldani, hogyha egy ember egy dolgot készít el.
A karácsonyi ajándékgyárban lesz egy korongozás, agyagos foglalkozás. Ki vezeti ezt, és pontosan mi készülnek majd itt?
Én fogom vezetni, a nevem Cégény Klára. Egy állomása lesz a korongozás tulajdonképpen, mert az sok időt nem vesz igénybe, viszont tehát eléggé összekeni magát az ember ahhoz, hogy utána kimosakodva másik dolgot csinálja. Tehát itt ezért ez gyorsabban fog haladni, viszont szeretnék hozni kéztermékeket, amiket én csinálok, és egyszer kiégetek. Itt a helyszínen díszítjük, vagy összefűzzük őket. Ilyen kis karácsonyi fülakasztós díszekre gondoltam, vagy karácsonyfa dísz, vagy kis mécses tartó, ilyesmiket fognak csinálni. Illetve lesz még egy, amikor agyagból, csak így kézzel kis tárgyakat, ilyen marokedényeket, ilyesmiket, amiket korongoztak, és a marokedényeket azt természetesen szárítani kell, azt most odaadom nekik, de hát ez nem ajándék lesz, ugye, rögtön azonnal, hanem ezt így haza tudja vinni egy kis lapra, vagy valamire rárakjuk, vagy rárakom. A többit, tehát amit itt fest, azt el tudja vinni magával, akár tovább is tudja ajándékozni a későbbiekben. Minden kedden egy szakkör van, igen, 5:30-6, ahol gyermekek is, felnőttek is szoktak részt venni, tehát ez nem korfüggő. Itt viszont kézzel készítünk is agyagtárgyakat, kis hurkákból felépítünk, vagy egy ilyen sodrófával kinyújtjuk, és abból kinyomó mintával készítjük, vagy mindenki kitalálja a maga dolgát. Volt egy kisfiú például, talán 3 héttel ezelőtt, nagyon édes volt, egy ilyen kis hurka edénykét csinált, egy ilyen bögrefélét, és még fület is rakott rá, meg tetőt. Úgyhogy általában ezt szokták fiúk, lányok is élvezni, mert szoktak úgy gondolkodni a szülők, hogy csak a lányok, de nem. Szóval a fiúkat is és a lányokat is várom szeretettel a foglalkozásra, és felnőtteket pedig erre a karácsonyi dologra.
Kiket egyszerűbb tanítani, a gyerekeket vagy a felnőtteket?
A gyermek érdeklődése más, tehát általában a gyerekek belevetik magukat az agyagba, és benne is maradnak. A felnőttnek elvárása van, a gyereknek soha. Felnőttnek az az elvárása például egy korongoztatásnál, egy korongozásnál, hogy odaül, és kijelenti, hogy ő ezt fogja csinálni, de ez nem így működik. Tehát ezt azért nem véletlen tanulják hónapokig, illetve inkább évekig. Viszont akit magával ragad, ő viszi a vonalat, és szeretne máskor is. Aki pedig nem, az elveszti az érdeklődését, és abba hagyja, vagy csak egy próba volt, és már ezzel is megelégszik.
És akkor lehet majd mézes kalácsokat is díszíteni, kivel, kinek a segítségével?
Szia, én a Szuzi Sütiháza képviseletében vagyok itt. Én vagyok a Szuzi. Én most mézes kalácsokkal készültem, előre le fogjuk sütni az üzemben a mézes kalácsokat, fogjuk hozni a mázakat, színeseket, fehéret, díszítő gyöngyöket, szóló cukrokat, amit csak el lehet képzelni, azokat szépen neki lehet majd ülni. Fogom csinálni a mézes kalácsot is ennyiben, eleve benne lesz a kis lyukszalaggal, majd föl lehet őket kötni, karácsonypára akasztani, nagymamának adni, anyukának, apukának, bárkinek. És akkor ezentúl készülünk még olyannal, ami ilyen 10 centis nagyobb mézes kalács. Azt pedig mindenki ugyanúgy a fantáziájára van bízva, minek, miként, hogyan, mivel fogjuk kidíszíteni. Kiszállítási időt majd kell itt várni arra, hogy el is tudják vinni, de majd igyekszünk valami olyan csomagolást találni, hogy ne legyen ebből probléma, hogy ebben haza tudjon jutni.
És akkor, hogyha mondjuk december 7-én elkészül a mézes kalács, az azért karácsonykor még finom, puha omlós.
Természetesen. Nekünk van olyan mézes kalácsunk, ami még az első üzemi, tehát ilyen 4 éves mézes kalács megvan. Nyilván nem fogjuk megenni, de egyébként dísznek bármikor, de ehhez is persze 3 hónapig évettem meg érteni.
Említetted ezeket a nagyobbakat, ott még szokás-e karácsonykor is szívecskét tükörrel csinálni, vagy karácsonykor azért inkább más a trend?
Mi ezt már nem csináljuk. Ez ilyen vásáros, nagyon régi hagyományőrző dolog. Tehát a fenyőfát, a házikót, a mézes kalács figurát, a hóembert is ezeket szokták keresni. Vannak cégek, akik külön céges logóval ellátott mézes kalácsot szeretnének, de hát nyilván van, aki óvodába viszi gyerkőcöknek, hát nyilván így széles a skála, hogy hogyan lehet egy mézes kalácsot kidíszíteni.
Az iménti percekben Szendrényné Takács Gabriellával, a Parkvárosi Közösségi Ház programszervezőjével, Cégén Klárával, keramikussal és Pap Szuzi cukrásszal beszélgettünk a Közösségi Ház december 7-i karácsonyi ajándékgyár elnevezésű foglalkozásáról, amire november 29-ig lehet jelentkezni felnőtteknek, illetve 16 éven felülieknek, személyesen a Közösségi Házban. Maradjanak köztünk, mert a zene után egy igazi harcossal ismerkedhetnek meg. A vonal túlsó végén Tamás Rita, a Ne pánikolj sportolj című könyv szerzője osztja meg saját tapasztalatait arról, hogyan lehet leküzdeni a sajnos egyre többeket érintő pánikbetegséget.
Miért jó Érdinek lenni?
Nyugodt, békés, ha kis pörgésre vágyom, akkor be tudok menni Pestre pár perc alatt.
Érdefem 101,3. Mi is szeretjük Érdet.
It's okay, I'm just gonna clap my hands. It's okay, I just wanna fuck your friend.
Somewhere there's a fly in the spider web. I feel like Pinocchio, creating lies in the waiting room, but there's help on the way. Somewhere maybe over the rainbow, that's where all the vampires roam, sucking the life out of Betty Boop.
It's okay, I'm just gonna clap my hands. It's okay, I just wanna fuck.
Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Néhány éve kezdődött a csoda. Egy emberi, aki leküzdötte a saját félelmeit, és számtalan embernek tanította meg, hogy hogyan harcoljon. Hogyan harcoljon önmagáért. Amikor Tamás Rita 5 évvel ezelőtt létrehozta a közösségi médiában a Ne pánikolj sportolj elnevezési oldalát, még nem volt más, mint egy elvált anyuka, aki a sok kudarc után először tanult megnyerni. Méghozzá a pánikbetegség nevű csatában végre ő volt a győztes. A vonal túlsó végén most Tamás Rita, a Ne pánikolj, sportolj című könyv szerzője.
Hogyan vívta meg a harcát a pánikbetegséggel annak idején?
Hát én, nekem úgy kezdődött, hogy 1996-ban, 23 évesen egy nagyon-nagyon erős pánikroham után vitt mentő a kórházba, és a pszichiátriát derült ki, hogy pánikbeteg vagyok, egy hónapot feküdtem az osztályom, és mire én eljutottam a saját megoldásaimhoz, az igen, tehát körülbelül 10 év, úgyhogy én olyan 2006 körül kezdtem sportolni, és akkor kezdtem igazából a mélyére ásni a pánikbetegségnek, és nem csak a rohamok elhárításával foglalkozni, hanem igazán a mélyére nézni, hogy ez az egész miért történik velem.
És akkor 10 éven keresztül gyakorlatilag az orvosok gyógyszereket írtak föl önnek, vagy hogyan próbálták a
rohamokat? Hát amikor a pszichiátriát feküdtem, akkor igen, akkor kedélyjavítót szedtem, és feszültség oldott, ugye ez általában a gyógyítási protokoll, meg átezőzött egy pszichoterápia, de ezek nem voltak számomra túl hatásosak, tehát addig segítettek, hogy mondjuk az ember a legmélyéről így. Ahogy nyilván mondjuk, amikor kórházba kerültem, akkor pokoli állapotban voltam, tehát akkor napot nem aludtam, meg remektem, meg tényleg ilyen nagyon hosszon tartó rohamom volt, tehát arra jó, hogy mondjuk abból az embert úgy kihúzza, de igazából arra, hogy az ember tartósan minőségi életet tudjon élni olyat, mint egy olyan ember, akinek nincs pánikbetegsége, arra nem jó. És én aztán abban is adtam a gyógyszereket, de igazából nem nagyon volt B-tervem. Nekem volt egy elég jelentős bizalomvesztés az orvosommal szemben, úgyhogy egy erőt próbálkoztam, és akkor én nem szedtem gyógyszert, már így tulajdonképpen egy másfél év után, de a megoldást akkor még nem találtam meg.
És akkor hogyan talált rá magára az edzése, vagy hogyan jött ennek az egésznek az ötlete, hogy hát ha az jó lehet mégiscsak a pánikrohamok ellen?
Én sokat jártam kardiológushoz is, mert hogy nekem a pánik rohamaimnak a legjellemzőbb tünete nagyon-nagyon magas pulzus volt, és amikor már számomra ez elviselhetetlen volt ez a dolog, akkor nekem ilyen 100-110-es nyugalmi pulzusom volt, és 2003-ban jött egy nagyon erős magánéleti válság is a házasságomban, akkor nagyon nagy terhek nehezettek rám, én lettem a családfenntartó, miközben volt egy pici egyéves lányom, és még korábban az egyik kardiológus javasolta erre nagyon magas nyugalmi pulzusra. Ő úgy ítélte meg, hogy ez is a pánikbetegségnek egy továbbfejlesztett változata, hogy vagy béta blokkolót kellene elkezdenem szedni, vagy próbálkozzak meg esetleg a mozgással. És 2006 táján így eszembe jutott ez a tanács, és arra gondoltam, hogy megpróbálom. Ráadásul abban bíztam, hogy mivel a pánikrohamoknak hasonló tünete van, mint amikor az ember sportol intenzíven, ugye magas pulzus, légszomj, izzadás, végtagremegés, akár ha az ember nagyon elfáradt, hogy talán, hogyha én így hozzászokom a sportban ehhez az állapothoz, akkor majd esetleg a rohamaimmal szemben is ellenállóbb leszek. És hát aztán félve ugyan, de nagy elszántsággal többszöri próbálkozásra elkezdtem sportolni, és aztán végül megragadtam a munkásnál.
Melyik az a testedzésforma, ami a leginkább bevált önnek?
Hát igazából ez nagyon-nagyon változó. Az elején nekem az edzőtermi edzés volt a legkényelmesebb, de az is csak azért, mert találtam egy olyan termet, amelyik éjjel-nappal nyitva van, és nekem nem volt edzőm, úgyhogy én gyerekkoromban 10 évig sportoltam, tehát valami fogalmam volt a mozgáson, mi nagyon sok kondi edzést végeztünk, tehát edző nélkül is úgy éreztem, hogy meg tudom oldani, és így nem volt semmilyen korlátja annak, hogy mozogjak, már emi a körülményeket illeti, tehát nem kellett edzőhöz alkalmazkodnom, vagy a terem nyitva tartásához, és ugye az emberekre nagyon-nagyon jellemző, hogy nagyon könnyen találnak kifogást, hogy hú, már bezár a terem, meg hú, még nem nyitott ki a terem, meg nem ér el az edző, meg ilyesmi, és így nekem nem volt kifogásom, és muszáj volt mennem. aztán később nagyon sok felé nyitottam, amikor már intenzívebben sportáltam, akkor jöttek különböző sérülések, és akkor elkezdtem. Először nekem a futás volt egy második nagyon nagy lépés, az a pánikbetegeknek talán a legnagyobb kihívás. Amikor volt futósérülés, akkor megtanultam úszni 43 évesen, aztán megtanultam kerékpározni, és indultam triatlon versenyen. Tehát igazából a kedvencet azért nem tudom megmondani, mert mindig az adott körülményektől függ, hogy éppen melyik időszakban melyik a jobb. Például parlagfűtőzomban nem tudok szabadba sportolni, akkor megint a terembe visszamegyek.
Végülis most már mondható, hogy ezeknek a segítségével órát tudott lenni a rohamokon, tehát legyőzte a pánikbetegséget.
Csak a sport az nem elég, tehát ugye az ember, amikor elkezd sportolni, az valamilyen szinten nyilván lehet terápia, lehet egy ilyen meditatív jellegű tevékenység, hiszen az ember sokkal közelebb kerül magához akkor, amikor sportol. De hát azért nagyon-nagyon komolyan fejlesztő munkára is szükség volt ahhoz, hogy jobban legyek, és hogy arra szintre eljussak, hogy most már igazából nem érint már a pánikbetegség.
És akkor magában a csoportban, illetve az oldalon, illetve most már a könyvben is nem csak testedzéssel kapcsolatban olvashatunk javaslatokat, hanem például hétköznapi hősöket is megismerhetünk, illetve amit mond ön is, hogy ezt a önfejlesztő módszerekkel is megismerteti az olvasókat, illetve a saját életével is.
Közösségi média felületein szoktam írni, akár sportársakról, akár különböző betegségből gyógyult igazi hősökről. A könyv az a elég bonyolult életutamon keresztül mutatja be azt, hogy lehet az embernek eljutni a tényleg a saját megoldásaihoz. Ugye nekem a pánikbetegségen túl volt egy nagyon terhelt házasságom, a férjemnek is volt szenvedélybetegsége. Ugye nekem volt melltávolító műtét, mind a két mellemet leoperálták. Nagyon-nagyon korán kezdtem el kismaxolni 40 évesen, ahhoz is köthető két nőgyógyászati műtét, és tulajdonképpen a könyv az arról szól, hogy az ember, vagy hát legalábbis én a különböző krízisekből hogy jöttem ki, és hogy nem csak túléltem ezeket a kríziseket, hanem sokkal erősebben és kiegyensúlyozottabban zártam le ezeket a dolgokat, mint ahogy elérkeztem hozzájuk. És a könyv ezt a fajta életszemléletet próbálja sugallni, és próbálja átadni másoknak, hogy nem kell igazából megijedni a rossz dolgoktól, mert az ember nagyon-nagyon sokat tanulhat belőlük, és ugye nagyon sok ember halogató, és én azt tanultam a rossz dolgokból, hogy az ember akkor képtelen halogatni, hiszen muszáj a megoldását megkeresni, amikor annyira pokolia rosszul érzi magát. Ugye az egyik mottóm ez is, hogy a rossz az igazából nagyon jó, mert hogy a legjobb motiváló erő.
És ugye pont mint a sportban is kell kitartás, ugyanúgy egy ilyen betegségre küzdéséhez is nagyon-nagyon sok kitartás kell.
Hát igazából minden probléma vagy krízis, amit az előbb felsoroltam, ahhoz kellett kitartás, igen. Tehát nyilván az emberek nehezen vállalják a kényelmetlenséget, tehát nagyon sokan írnak nekem, különböző problémákat tárnak fel előttem, és azért én azt látom, hogy nagyon sokszor a válasz az, amikor írok valamit, hogy de hát az nehéz, meg de hát fájni fog, vagy de hát én félek, de hát ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a fejlődés azért az nem megy kényelmetlenség, meg energia befektetés nélkül. És ugye a könyv erre is próbál rávilágítani, hogy azért a mai világban van egy eléggé jelentős értékválság, és most már mindenki ugye gyorsan akar mindent, minimális energiabefektetéssel nagy sikert, és se az élet egyéb sikerei, se a gyógyulások, se a fejlődés, semmilyen előrehaladás nem megy befektetett munka, meg kényelmetlenség, meg fáradtság nélkül. Viszont nagyon-nagyon megéri ezeket a dolgokat belerakni az életünkbe, hiszen ki más tegye bele a saját életünkbe, hanem mi magunk.
Az iménti percekben Tamás Ritával, a Ne pánikolj, sportolj című könyv szerzőjével beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! Köztünk maradt című magazinunk 255. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz Köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 77-es SMS számunkon, vagy az Érdefem Facebook oldalán várjuk.
Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmos.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adásra legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd Önöket. Lelki és testi feltöltődésben gazdag kikapcsolódást kívánok a hétvége hátralevő részére minden kedves hallgatónknak. A szerkesztő műsorvezetőt, Jakab Aponyi Noémit hallották.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Érdefem 101,3.